Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem Vásárhelyi Orsolya Corvinus Egyetem adattudománnyal foglalkozó kutatója?
Igen.
Mondhatom így, mert hello, szia!
Hello, üdvözlöm a hallgatókat!
Mert ahogy beszéltük, hogy nagyon nehéz ezt így megfogalmazni, magyarra fordítani, hiszen már ebben a világban nagyon sok az angol titulus, de hogy mégis szeretnénk azt tudni, hogy mi is az, amit te csinálsz.
Szóval nagyon egyszerűen egyetemi adjunktus tanár vagyok, aki adattudománnyal foglalkozik. Az adattudomány ugye az a számítástechnikának, a mateknak egy ilyen közös gyermeke, ahol nagyon nagy adatok alapján mindenféle predikciókat készítünk, meg algoritmusokat, de cégek is használják arra, hogy a vásárlóikat mondjuk profilozzák, és az alapján termékeket ajánljanak nekik, de mondjuk a Facebookon, amikor megjelenik, hogy kik legyenek a barátaid, az is adattudományos módszereket használ. Angolul ugye ez a data scientist, ez a neve, és pár éve ez volt a világ legszexibb szakmája, úgyhogy büszke lehetek rá, hogy ezzel foglalkozom, tehát hogy ez most egy nagyon keresett munkakör.
Pont akartam mondani, hogy szerintem most is az, sőt, menő, és sokak vágynak is erre, hiszen egy olyan tudást is birtokolsz, amivel jelentősen megkönnyíthet a mostani életedet, gondolnám én.
Hát ezért nem úgy szoktam otthon predikciós algoritmusokkal eldönteni, hogy rántotta legyen-e, de azért nyilván...
Jó, lehet, hogy valakinek van ilyen vágya, de úgy értem, hogy aki például a különböző algoritmusokat akarja érteni, tudni, az ez alapján
nagyon könnyen
sokkal...
tudnak most állást találni, abszolút. Igen. Mi is képzünk diákokat egyébként a Corvinuson, van alapképzés, mesterképzés, mesterséges intelligencia mindenféle területen. Illetve én egyébként még a CEU-nak a Demokrácia Intézetében is kutató vagyok, ahol egyébként a doktorimat szereztem korábban, adattudományból, ez ilyen szépen hangzik, és azzal foglalkozom, hogy az algoritmusok, amiket használunk, mint mondjuk az, hogy a Google keresések, vagy most ugye ez a generatív AI, ez a ChatGPT és hasonlók most nagyon pörögnek, azok hogyan erősítik, csökkentik, hatnak a társadalmi egyenlőtlenségekre, és vice versa.
Amelyek már amúgy is fennállnak.
Igen, amik már fennállnak, azok gyakorlatilag a technológia hogyan csinálja sokkal rosszabbra, és ezt hogyan tudjuk auditálni, megérteni, transzparensebbé tenni. Nekem ez a kutatási területem.
Egyébként sokkal rosszabbra csinálja?
Gondoljunk bele abba, hogyha eddig valaki mondjuk, nem tudom, rasszista volt, nagyon egyszerű történet, legyen mondjuk ez a történet Amerikában, az 1960-as években, és bemegy egy fekete férfi, hogy ő vagy nő, teljesen mindegy, hogy szeretne hitelt felvenni, akkor ha a kis városában, akkor elutasítják a hitelkérelmét, mert rasszisták, mondjuk. De ha mondjuk ismerik, hogy egyébként oké, hogy ő fekete, de itt tudjuk, hogy rendesen dolgozik, meg ugye a családja is rendben van, jó, fekete, de adjunk neki hitelt. Na ma ezt egy gép csinálja, ami nagyon sokszor nem egyértelmű, hogy milyen kritériumok alapján dönti el, hogy valaki mondjuk kaphat-e hitelt, milyen hitelt kap, és ez sokszor megtanulja az adatokból azokat a nem ismert változókat, mert ugye azt hivatalosan nem lehet használni, hogy valakinek milyen a bőrszíne, mi az életkora, a neme, egy csomó minden, vannak úgynevezett védett adatok, de az algoritmusok ezek ki tudják, ezt gyakorlatilag ki lehet prediktálni az emberi viselkedésből azt, hogy nő, férfi, milyen az iskolai végzettsége, hol lakik, milyen a bőrszíne, milyen a vallás. És
ezt,
akkor
hogy,
ezek...
ezt hogy tudja egy gép kitalálni?
Nagyon sokszor a maga a viselkedésünk, ugye ezek a nagyon sok, tehát hogy például egy platformon én aktív vagyok, bizonyos dolgokat lájkolok, bizonyos dolgok érdekelnek engem, ezekről hatalmas adatbázisok vannak, és ezeket mintázatokat keresnek ugye ezekben az adatbázisokban, és akkor, hogyha mondjuk egy nagyon egyszerű profilozós példát, ha én belájkolom a kisgyerekek használt cipő oldalt, nem tudom, a pilateszt és a jogát, meg mondjuk a foci 5 év alattiaknak, akkor elég nagy valószínűséggel nő leszek.
Igen.
Szóval azért ez nem rocket science, csak ugye azban mögötte, hogy még több adaton ezt egyre pontosabban meg lehet mondani.
Tehát tulajdonképp csak egyszerre le kell követni, hogy mi az, amit csinálsz életmódszerűen az ilyen felületeken, mik azok, amikről te értesítést kérsz, mik azok, amikre rákeresel, és tényleg amúgy persze.
Nyilván ezek
alatt...
nem publikusan elérhető értem. Adatok hivatalosan, de igazából az alapján, hogy az embernek milyen a mozgása a városban, meg lehet mondani, hogy nő vagy férfi. Teljesen más útvonalat jár be egy tradicionális, heteroszexuális, 40-es férfi reggel, mint egy tradicionális heteroszexuális nő, akinek mondjuk családja van. Nagyon nagy valószínűsége, amikor a nő fogja a gyereket vinni az iskába. Jó, ez változik, de hogy azért ezeket elég jól meg lehet prediktálni, és ezek a kis nyomok, amiket elhagyunk magunkról, hogy miket vásárolok.
Hát nem kis nyomok, hanem tulajdonképpen a teljes lenyomatunk.
Igen, ami nyilván védve van, van GDPR, van egy csomó minden, de azért nem minden volt mindig védve, sok adatbázis elérhető, az interneten az emberek leírnak dolgokat, és például ezek a nagy nyelvi modellek ugye már a teljes internet publikusan elérhető adataiból tanulnak. Az emberek miről beszélgetnek a fórumokon, milyen nyelvet használnak, milyen szlenget, tehát a szlengből is meg tudom mondani, hogy kinek milyen az iskolai végzettsége. Teljesen más árkategóriát is ajánlhatnék neki, hiába bünteti a törvény, most ezt ellenőrizzük le. Szóval mi ezeknek járunk utána, ahol nem egyértelmű, hogy milyen algoritmus működik mondjuk egy bizonyos oldal mögött, vagy mi alapján raknak dolgokat sorba, ott milyen egyenlőtlenségeket találunk. Nyilván olyanokra, amiket vissza tudunk vizsgálni. Tehát mondjuk a nőknek meg a férfiaknak más-e a sikeresség egy álláskereső portálon például. Ugyanolyan skillekkel rendelkeznek, mégis a férfiaknak más állásokat ajánl az oldal.
Na, és akkor ha visszatérünk most még egy pillanatra rasszista például, csak azért, hogy megértsük, tehát hogy azt elmondtad, hogy a csomóféle fajta viselkedésből, meg ezekből a hátrahagyott nyomokból lehet következtetni egy csomó mindenre, így akár a bőrszínre is. Hogyan jön be az, hogy adott esetben mondjuk hátrányt szenved valaki attól, hogy a mesterséges intelligencia vagy egy gép fogja az ő hitelkérelmét elbírálni? Tehát mitől is lesz kvázi, mutatom idézőjelben rasszista az
hát, ugye, ha megnézzük azt, hogy mondjuk milyen a vagyoni eloszlása, vagy bármilyen szempontból a sikeressége a társadalomnak, azt összevetjük azzal, hogy milyen a bőrszíne, milyen a neme, tehát tudjuk, hogy a férfiak jobban keresnek, tudjuk, hogy még Magyarországon a roma lakosságnak sokkal rosszabb mondjuk az iskolai végzettsége. Ha én optimalizálni akarok egy eladásra mondjuk, vagy arra, hogy valaki vissza fogja fizetni a hitelét, akkor ha a legjobb eredményt akarom elérni, akkor nyilvánvalóan sokkal magasabb megbízhatósági, nem tudom, értéket fogok adni egy fehér férfinek, akinek van állása, mint egy roma nőnek Borsodban. Mert a valószínűsége annak, hogy ő nem fizeti ki, nagyobb. És nyilván van emögött egy csomó minden változó, ami ezt meg tudja prediktálni, hogy ő mondjuk van egy csomó más metrikám, ami alapján azt mondanám, hogy ő egyébként jobban, vagy van jó valószínűsége, hogy kifizessen, de közben az algoritmus felismerheti azt, hogy ő egyébként egy bizonyos társadalmi kategóriába tartozik, és nem azt mondja, hogy nem ad neki hitelt, de mondjuk rosszabb feltételekkel ad neki hitelt, mert ez rizikó. Volt ilyen példa, hogy az Apple-nél, amikor bevezették az Apple Pay-nek volt egy ilyen mini hitel része, férfiak és nők, akik közös bankszámlával rendelkeztek, párok, más kredit mennyiséget kaptak, csak azért, mert nők és férfiak voltak, noha közös vagyonuk volt. Mert ugye a nagy adatok alapján azt tanulta meg az Apple algoritmusa, hogy a nőknek kisebb a megbízhatósága, a nagyobb valószínűsége nem fizetik vissza a hitelt, tehát drágább hitelt kell adnom nekik, bebiztosítom magam. Tehát, hogy így tudnak ezek megjelenni, és akkor képzeljük, hogy mindent automatizálunk, az ember eltűnik a folyamatból, aki empatikus lehet, aki rákérdezhet arra, hogy ez így fair, ez így oké, akkor ez ugye nagyon nagy mértéket tud ölteni, hogy minél inkább kivesszük ugye az embert a folyamatokból, annál jobban tudnak ezek félresiklani, és annál nagyobb mértékben tudnak a dolgok sokkal igazságtalanabbá válni, noha meg azt mondjuk, de hát a gép döntött, ez igazságos. Csak hát a gép az azt csinálja, amit mi megtanítottuk neki.
Ezt
a mi
viselkedésünk. Hogy olyan érdekes, amit mondasz, mert igen, tehát ahogy mondtad, hogy az ember az, aki empatikus, aki vissza tud kérdezni, aki lát gesztusokat, lát reakciókat, tud változtatni, és én nagyon is kivagyok attól, hogy kivesszük az embereket a folyamatokból, de összességében az elmondottak alapján a gép arra tanult rá, amit az ember reakcióiból, az ember következtetéseiből, az embertől tanult.
De nem minden ember van ezekben az adatokban. Ez egy nagyon fontos dolog.
Értem, meg az is világos ebből, amit mondasz, hogy ez csak tolódik a szélsőség felé innentől kezdve, mert akkor ugye nincsen egyetlen pontja sem, ahol helyreigazítható a dolog.
Azért helyreigazgató, tehát hogy mi arra küzdünk, hogy azért, tehát, hogy ez, vagy legyen, tehát hogy van ez az etikus adattudomány vonal, ami pont azzal
ez
foglalkozik.
Ezért nem most, hogy hogyan lehet ezt helyreigazítani.
Tehát ugye nem szállunk be egy liftbe úgy, hogyha nincsen beleírva az, hogy ez auditálva volt, aztán Magyarországon ez a TÜV nevezetű cég csinálja, és akkor ott van, hogy nem fogsz meghalni, ha beleszállsz, ugye? Minden liftbe van ilyen, addig nem lehet átvenni. Vagy egy háznak van egy papírja arra, hogy nem fog rád dőlni. Tehát, hogy auditálva vannak rendszerek, módszerek, de mégis a Google-be beírok dolgokat, anélkül, hogy tudnám, hogy tényleg az a legjobb eredmény, amit kapni fog, és elhiszem.
Ne is mondd.
És elhiszem, és...
Nem szabad, és, egy csomó mindent nem szabad,
de
mindent az ember tönkre teszi magát.
Persze, és akkor jön a ChatGPT, amitől megkérdezhetek bármit, és olyan meggyőződéssel tud badarságokat mondani, mert most sokat javult április óta egyébként, de tud idiótaságokat mondani. Pont egy hete volt, hogy kijött a Google-be, beraktak ők is egy ilyen generatív, ilyen mesterséges intelligencia alapú keresést, és az olyanokat válaszolt, hogy valaki megkérdezte, hogy... veszélyes, ha nők terhesen dohányoznak? És az volt a válasz, hogy nem, el lehet szívni egy-két szál cigit. Mert ami mögötte van, az egy kicsit máshogy működik, mondjuk itt egy predikció, de hogy meggyőzően mond dolgokat, mert furcsa adatokon nem validálva tanult, és elhisszük. Nyilván ez egy nagyon egyértelmű példa, hogy nem hisszük el, mert azért sokunk nem hiszi el, de lehet, hogy van, aki elhiszi.
Abszolút, biztos... van, aki elhiszi, és itt azért is néztem rá, de egy kicsit ilyen összehúzott szemmel, hogy hát ezt tud, hogy van, amikor ez orvosilag is ez a mondás. Mondjuk egy olyan esetben, amikor valaki erős dohányos volt, és igen,
ez és akkor másik, lehet, hogy ez egy olyan, ez egy olyan onnan téma. Szedte ezt az információt, és nem
abszolút,
tudjuk, hogy mi alapján, tehát, hogy mivel nem transzparensek ezek a rendszerek, tehát, hogy nem ismerik, hogy milyen adaton lett, ez úgy működik ezek a tanuló algoritmusok, meg a generatív AI is, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok adat kell neki. De azt nem tudjuk, hogy honnan szedte. Az az elképzelés, hogy végigment az interneten egy robot, és amit tudott, összeszedett, és azt leképezte mindenféle nyelvi modulokra, és ebből tanul. Egyrészt ez véges, tehát, hogy ugye magát felfalja kicsit a rendszer, másrészt kik vannak az interneten? Tehát, hogy ennek a nagy része, hát mondjuk azt, hogy nyugati, főleg angol nyelvű tartalmakon tanult, ahol a Redditen, nem tudom, 40-es férfiak hisztiznek, hogy nincs csajuk, most csak nagyon sarkítva, de hogy ő nem abból tanult, hogy persze tanult tudományos cikkekből is, de azok is angolul voltak, de nem tudom, hogy, tehát, hogy például van egy olyan kutatásra most, azt próbáljuk megérteni, ha tudományos dolgokat kérdezünk a mesterséges intelligenciától, hogy foglalja össze azt, hogy mondjuk ezen a szakterületen mik a legfontosabb kérdések, írja róla egy szakmai összefoglalót, hivatkozza le. Most próbáljuk megérteni, mi alapján választja ki a hivatkozásokat, mert összehasonlítjuk azzal, hogy amúgy egyébként mik a létező hivatkozások az adott területen. És még nem találjuk teljesen egyértelműen. Érdekes dolgokat már látunk, hogy például ugye ezek a rendszerek sokszor hülyeségeket mondanak, azt láttuk, tehát tudják, hogy halucinálnak, tehát kamu hivatkozásokat találnak ki, nem létező szerzőket hoznak létre, de most már egyre pontosabbak, viszont rendszeresen azt csinálja a ChatGPT, hogy itt van, nem tudom, kis Blanka, ő írt egy cikket, de őből a kis Józsi lesz, tehát, hogy még férfivé csinálja a kutatókat, a női kutatókat, mert hogy sokkal több férfi van.
És akkor azért arra... erről másnap tényleg érdemes beszélgetni, hogy akkor mégis mi történik, mert most azt érzékelem, hogy amit ugye először beszéltünk, hogy az információkat, azokat emberek adták meg valamikor, valahogyan, és egyébként lehet egy ilyen, csak azért érek vissza erre a terhesnős dohányzós, hogy nehogy valaki megkövezzen, tehát ezt tök komolyan mondom, hogy én hallottam olyat több ember esetében, aki erős dohányos volt, és a terhességgel nyilvánvalóan ezt meg kellene állítani, és azt mondta az orvos, hogy az a stressz a szervezetnek, amit ez a megvonás okoz, az adott esetben nagyobb lehet, mintha ne adjék alkalmanként egy vagy két szál cigarettát elszív. Most ezt csak azért mondom, hogy mondom, én már ilyet hallottam.
Nem, és akkor lehet, hogy leírta
fórumra,
pontosan. És akkor ezt emeli és ki akkor... a helyet, hogy ott van nem tudom hány millió tudományos publikáció, mi arról szól, hogy milyen rossz a magzatnak.
Abszolút. De hogy akkor ezek szerint a ChatGPT nincsen megtanítva, vagy nem tudja, hogy hogyan szűrjön egy olyan rendszeren, amire a világon mindenki mindent ráhány, rádob, és ennek a fele...
Nem tudjuk egyértelműen, hogy mi alapján dönt. Tehát, hogy ugye ezek...
De ezt nem tanítottuk meg neki?
Akkor nem, ezek máshogy működnek ezek a rendszerek. Tehát, hogy ők úgy működnek, hogy nyelv, mint egy ilyen nagy asszociációkat keresnek de szövegekben. De hát akkor ez
ugyanúgy benne van a csomóféle csúsztatás, sarkításnak a lehetősége, a hülyeségnek a lehetősége.
Igen, mert ő mondjuk azt, hogy nagyon egyszerűen, hogy szóegyüttjárásokat keres, nagyon hosszúakat, amiknek ugye az a, mondhatjuk azt, hogy mondjuk, hogyha 20 szónak az együttjárását nézzük, az egy hatalmas adatmennyiség egyébként a teljes interneten, és nagyon ritkán fordul, hogy 20-szor ugyanaz a dolog egymás mellé kerüljön, és ezekből számol mindenféle valószínűségeket. És igen, az adat, ami benne van, az nem tökéletes, hiszen az valakinek vagy a véleménye, vagy a tudása. Nyilván ezeket azért ők így optimalizálgatják és takarítgatják ki belőle, tehát például a tudományos cikkek nagyon sokat javultak a ChatGPT-ben az utóbbi időben. De például kiváló példa, hogyha képeket akarok generálni, ugye olyan algoritmus is van már, hogyha azt mondom az algoritmusnak az egyik ilyen, mondjuk a Dali-nak azt hiszem, vagy a Midjourney-nek, hogy szeretnék 4 fizikust, akkor 4 férfit fog adni, mert a legtöbb kép a világon fizikusokról az férfi lesz, mert a fizikusok 6%-a nő. De azt nem jelenti, hogy nem léteznek nők, ugye? És itt ez egy nagyon jó kérdés, hogy most jó választ adott nekem az algoritmus, hogy 4 férfit mutatott be, vagy rossz választ adott? Van olyan, hogy jó vagy rossz ebben az esetben? Mert egyébként a meglévő adatok alapján, hogyha azt akarom mondani, hogy mi a neme egy fizikusnak, akkor a legjobb választ ugyanom, azt mondom, hogy férfi. De közben nem reprezentálok. Tehát, hogy a fair meg a jó, az nem ugyanazt jelenti, szerintem például. Mm. És akkor ezek már ilyen tökre ilyen olyan kérdések, amik, ahol már szerintem valahol az értékrendszer és a filozófia találkozik a számítástechnikával, úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes kérdéskör, meg a társadalomtudomány, tehát hogy ezeknek együtt kell dolgozniuk ahhoz, hogy megértsük, jól használjuk, edukáljuk a felhasználókat, azért ülök itt, hogy ne higgyük el, mint a ChatGPT kiköp, és gondoljunk ezekbe mindig bele, amikor így egy válaszra használjuk. De közben meg nagyon sok minden jól lehet használni.
Persze, nyilván ebben is ott van, mint mindenben, hogy vannak előnyei, vannak hátrányai, vannak veszélyei, meg ha jól értem, akkor ugye nagyon sok területen félrevihet. De ugye általában az internet használatra ezt mondjuk, már évek óta ezt károgjuk, hogy egy csomó tévedés lehet a rossz használatból, és egy csomó kárt is okozhat, ugyanakkor meg mennyi minden, hány olyan terület van, ahol meg segíti a munkánkat, az életünket.
Ez abszolút így van, tehát hogy szerintem nagyon hasonló ez is, tehát hogy én azt gondolom, hogy ezek eszközök, amiket meg kell tanulni használni, és látni kell a korlátait, de ezeket bele lehet építeni más eszközökbe, ahol már nem is tudjuk. Tehát most jött ki, hogy az Apple-ben az összes új termékben már ott lesz az OpenAI-nak a ChatGPT és hasonló alapú rendszerei, ez tegnapi hír, azt hiszem, hogy tegnap előtti. Tehát, hogy ott lesz a mobilomban, mindenben. Ha megkérdezem a Siri-től valamit, akkor ő ilyen nagyon nyugodtan el fogja nekem mondani, hogy persze, szívd el azt a cégét. Jó, valószínűleg ezt nem fogja mondani, de hogy ott lesz. És egyre több dologban lesz ott, és ugyanúgy el fogjuk hinni, mint ahogy sokan elhiszik, ami anélkül, hogy belegondolnának, amit a Google kiköp, vagy a TV elmond.
Tehát, hogyha döntéseinket átadjuk gépeknek, akkor egyébként megérettünk a pusztulásra.
Hát azért bízom benne, hogy nem. Tehát azért van ennek potenciája, hogy jó dolgokra is használjuk.
Oké, de a döntés. Tehát az, hogy információt szerezzünk, meg döntsünk, az nem ugyanaz.
Hát de már most is nagyon tudom, sok mindenben átadtuk, tehát hogy azért...
Persze, itt a kereszteződésnél hamarabb fogod megnézni, hogy merre menj, mint hogy hagyatkozol arra, amit egyébként tudsz, vagy megkérdez valakit. De igen, múltkor igen. Ezt egyébként pont megcsináltam, hogy valahova kellett mennem itt a kereszteződésben, és nekem meggyőződésem volt, hogy balra, hiszen emlékeim szerint balra. De a gép jobbat mutatott. Elmentem jobbra, rossz volt.
Igen, velem ugyanezt csinálta ebben a kereszteződésben most. Azt mondta, hogy jobbra, mert azt hitt, hogy autó vagyok, és nem bicikli.
Igen, de pedig közben, érted, van emléked arra, igen, hogy valamit nem úgy kell, és mégis átadod
igen,
a vezetést, ami egyébként pontosan azért kellenek ezek a beszélgetések, hogy ezt ésszel csináljuk.
Igen, de azért még elég nehéz, még azért mindenki kapkodja a fejét szerintem azért. Tehát, hogy arról sokat beszélünk, hogy nagy technológiai robbanások voltak már ugye a közösségi médiában mondjuk 15 éve, de hogy ami még csak most jön, vagy van, tehát hogy azt már nem tudom, még a tudósnak is nehéz épésszel felfogni, hogy mit lehet használni, és mit nem.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Vásárhelyi Orsolyával, a Corvinus Egyetem adattudománnyal foglalkozó kutatójával. Zene után jövünk vissza, maradjatok ti is.